Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged második szemeszterének 11. előadásán. Itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged második szemeszterében 11 alkalommal találkozhattak, illetve találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, a webrádió oldalán, valamint a Városi Televízió Szeged műsoraiban tekinthetik meg. Rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Egyetem című újságban. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Tóth János 1957-ben született Szegeden. 1981-ben okleveles biológusként végzett a JATE természettudományi karán, 1986-ban pedig filozófia szakos előadói diplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 1984 óta a Szegedi Egyetem filozófia tanszékének oktatója, 2003-tól mint egyetemi docens. 1998-ban védte meg kandidátusi fokozatát a Disszipatív ember című értekezésével. 2001-ben Békési György posztdoktori ösztöndíjat kapott. 2006-ban habilitált a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Számos tudományos pályázat vezetője, 2007 óta a BTK filozófiai doktori iskolájának egyik témavezetője. Tudományos tevékenysége során 5 könyvet és 40 tudományos közleményt publikált, több mint 40 konferencia előadást tartott. Számos hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja. Elsősorban multidisziplináris kérdésekkel foglalkozik, jelesül a fogoly dilemma és az ökológiai környezeti kérdések társadalmi, etikai vonatkozásaival. Feldolgozta a 2000-ben bekövetkező nagybányai, tiszai ciánszennyezést, elsőként írt magyarul egy áttekintő monográfiát a környezetfilozófiáról. Ez év szeptemberében Fejlődés és környezeti felelősség címmel egy multidisziplináris jellegű konferenciát szervezett Szegeden. Felkérem dr. Tóth Jánost, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen, tisztelt hallgatóság, hölgyeim és uraim! Lehet, hogy az lesz a sorsunk, mint a Húsvétsziget lakóinak. Lehet, hogy az ember természet fölötti hatalma az csak egy illúzió, a modernitás illúziója. Lehet, hogy egy természettel összhangban levő társadalom megteremtéséhez olyan mértékű és olyan radikális változtatásokra van szükség, mint ahogy a modernitás, a modern társadalom kialakulását is megelőzte. Többek között ezek azok a kérdések, amelyekre előadásomban választ keresek. A környezeti problémák, multidisziplináris jellegű problémák számos tudományágat és tudományt érintenek, és ezért gyakran az egyes kutatók a saját specializációknak megfelelően egy-egy részterületre koncentrálnak. De a filozófiát az egész érdekli, ha tetszik ez a filozófia specializációja, és én, mint környezetfilozófus úgy gondoltam, hogy ezen a rangos kurzuson, melyen nagy megtiszteltetés számomra, hogy előadhatok, a saját véleményemet fogom elmondani arról, hogy hogyan látom a környezeti válságot, és ez miben látom ennek a lényegi sajátosságait, és ezért ezt a problémát különböző irányokból fogom megközelíteni. És az első ilyen megközelítés a válság tudatosulásának a kialakulása. A környezeti válság 1962-ben elsőként Rahel Carson írt egy könyvet, és ő felhívta a figyelmet a rovarirtó szerekre, és bírálta az antropocentrikus gondolkodást. Paul Ehrlich 68-ban a népesség növekedést, mint problémát fogalmazta meg, majd Lynn White 1967-ben írt egy híres tanulmányt az ökológiai válságunk történeti gyökerei címmel, és itt most csak koncentráljunk erre a kifejezésre, hogy ökológiai válság. Ugyanis fölmerül a kérdés, hogy melyik kifejezés a helyes, az ökológiai válság vagy a környezeti válság. Az interneten gyorsan megnéztem, a környezeti válságra 350 ezer találatot kaptam, az ökológiai válságra csak 35 ezeret, és az angol megfelelőírnél is hasonló nagyságrendi különbséget találtam. Tehát látható, hogy bár mind a két fogalmat használják, de a környezet fogalmat inkább, mint az ökológiai fogalmát. Ennek föltehetően hát több oka is van. Az egyik oka az, hogy a környezet az egy szélesebb hát, jelentésű fogalom, mint az ökológia, hiszen vannak olyan problémák, amik nyilvánvalóan környezeti problémák, mint például a UVB-sugárzás, savaseső, vagy az erőforrások kimerülése, de nem tekinthetők ökológiai jellegű problémának. Nos, akkor nézzük meg, hogy mit jelent az a kifejezés, hogy környezet. A magyar értelmező szótár szerint a környezet valakit, valamit körülvevő természeti tárgyak összessége. Tehát nincs általában környezet, hanem mindig valaminek vagy valakinek van környezete. Az is lehet mondani, hogy a környezet az egy relációs fogalom, csak akkor van értelme, ha megmondjuk, hogy minek a környezetéről beszélünk. Én ezen az előadáson alapvetően az emberiség környezetéről fogok beszélni, és az emberiség, és akkor helyettesítsük be a meghatározást, tehát az emberiséget körülvevő természeti tárgyak összességéről, ami többé-kevésbé a bioszférával ragadható meg. És egy további probléma, amiben az etimológia nem segít, az, hogy a környezet és a rendszer kapcsolatában nagyon különböző relációk képzelhetők el. Éles különbséget kell tennünk mondjuk a mechanikai rendszerek, például egy kőnek a környezetéhez való viszonya és a organikus rendszereknek a környezethez való viszonya között. A kő az lényegében a környezetében van, de nem függ a környezetétől. Ezzel szemben az organikus rendszerek nem egyszerűen a környezetükben vannak, hanem a környezetükből élnek, és hát a környezet kimerülése, leromlása, pusztulása az visszahat ezekre a rendszerekre, és ezeknek a pusztulását eredményezi. De nem csak az organikus rendszerek ilyenek, hanem már egy olyan egyszerű diszipatív struktúra, mint a láng is ilyen, hogyha leborítjuk valamilyen búrával, akkor előbb-utóbb elfogy a búr alatt az oxigén, és ez nem csak a környezet megváltozását jelenti, hanem annak a rendszernek a pusztulását is. Vagy a láng ellobbanását egy egészen konkrétan fogalmazzak. És végül még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, amire az etimológia megint nem tud utalni, hogy az emberiség környezete, a bioszféra, az nem egyszerűen természeti tárgyak összessége, hanem egy organikus rendszer, amelyiknek különböző minőségei lehetnek, jobb vagy rosszabb állapotban lehet, és ez megint egy fontos sajátosság. Most nézzük a másik kifejezést, a válság kifejezést. Itt kigyűjtöttem néhány meghatározást, súlyos helyzet, amelynek kimenetele jó is, vagy rossz is lehet, egyensúlyzavar, pirossal jelöltem azokat a fogalmakat, amelyeket fontosabbnak gondoltam, súlyos helyzet, sorsdöntő fordulat, szinonimája, zavar, nehézség, bonyodalom. Vagy egy másik meghatározásban eredetileg a beteg életveszélyes állapota, a beteg válságos állapota, ahol a betegség válaszúthoz ér, a javulás és romlás is bekövetkezhet, és átvitt értelme is igaz, válságról akkor beszélünk, ugye, amikor valamilyen, vagy az is benne van a válság fogalmában, hogy valamilyen olyan válaszúthoz kerül a rendszer, amelyikből még ki tud lábalni, de bele is pusztulhat. Hogyha az angol crisis meghatározásokat nézzünk, akkor hasonló meghatározásokat látunk, mint a magyar válság esetében, turning point, unstable condition, vagy pedig a kékkel kijelölt szöveg is arra utal, hogy egy betegségben, egy láncban egy hirtelen változás, amely vezethet javuláshoz, vagy leromláshoz is. Maga a crisis az egy görög eredetű szó, és görögül azt jelenti, hogy megkülönböztetni, dönteni, és ez a válságnak a szubjektív oldalára hívja fel a figyelmet, tehát a válság maga után vonja, hogy itt nekünk valami éles és határozott döntést kell tennünk, és ez elvezethet bennünket a válság, mint egy objektív helyzet, és a válság tudat, mint annak egy szubjektív megfelelője közötti különbségtételhez. Gyakran előfordul, hogy az embereknek válságtudatuk van, miközben nincsenek válságban, a magyarok talán erre főképp hajlamosak. És fordítva, hogy az embereknek nincs válságtudatuk, miközben valójában már egy mondjuk lételméleti szempontból már válságos helyzetben vannak. És érdekességként például ideírtam, hogy a kínai nyelvben a válság írásjele az a veszély és a lehetőség írásjeléből származik, ami szintén jól mutatja a válság. Most ezek alapján én a válságnak egy olyan meghatározását alkottam meg, ami a környezeti szempontból talán hasznosabb, mint az eddigiek, de még nyilván hordozza a szó eredeti jelentését is. Tehát válságot én úgy definálom, hogy egy olyan súlyos helyzet, ahol a rendszer a pusztulás határára kerül, de ezen a forduló ponton a rendszer még megújulhat. És hát ebben az értelemben, ha példákat hozunk, beszélhetünk ökológiai válságról, mint az ökológiai rendszernek egy lehetséges veszélyes állapotáról, ami pusztuláshoz vezet. Pénzügyi válságról gyakran halljuk manapság, ugye, ami a pénzügyi rendszernek az összeomlását hordozza magában, vagy a gazdasági válságról, ami a gazdasági rendszer összeomlását hordozza magában, vagy jelenti. Na most mit jelent akkor az a szó, hogy környezeti válság? Hát a fenti analógia alapján egyértelmű, hogy akkor a környezetnek valamilyen veszélyes állapota. De ahogy azt már az előbb megbeszéltük, a környezetnek önmagában nincs jelentése, ez egy relációs kategória. Meg kell mondani, hogy minek a környezete, és ezt már megbeszéltük, tehát az emberiség környezete, és ez a bioszféra. Tehát a környezeti válság akkor a bioszféra pusztulását veszélyezteti, vagy a bioszféra pusztulását eredményezheti. Na most az ökológusok azt mondják nekünk, hogy a bioszféra az egy olyan stabil rendszer, amit az ember nem tud elpusztítani, tehát ez a megoldás sem valószínű. Amire konkludálhatunk az, hogy a bioszféra jelenlegi állapota az, amit a környezeti válság veszélyeztet, és a bioszféra jelenlegi állapotát és a rá jellemző fajokat, beleértve a homo sapienst is. Most ezt a meghatározást, hogy egy éles ugrással az etimológiára valami gyakorlatilasabb kérdésre térjek, ezt a meghatározást egy példán szeretném illusztrálni, a Húsvét-szigetek példáján. A Húsvét-sziget az valahol a Csendes-óceán déli részén, távol minden lakott területtől helyezkedik el. Egy kis sziget, 160 négyzetkilométeres sziget. Itt látható a dia jobb oldalán egy műholdas felvétel a szigetről. Na most Krisztus után 400 körül polinézek érkeztek erre a szigetre, és itt egy valóságos édent találtak, nagyon gazdag vegetációval, tengeri és szárazföldi madarakkal, jó halászati lehetőségekkel a nyílt tengeren, és egy virágzó békés kultúrát építettek föl, és a becslések szerint 800 és 1000 körül ez a kultúra, hát olyan nyilván nem tudjuk pontosan, de a régészeti becslések szerint 7 és 20 ezer közötti embert tartott el ez a sziget. Közelebb talán 20 ezerhez, mint a 7-hez. Na most ez a sziget arról is ismert, sőt lehet, hogy elsősorban erről ismerik, hogy ilyen óriási szobrok találhatók a szigeten körül, vagy 600 ilyen nagy szobor található, bizonyos értem a sziget őreinek is szokták őket nevezni. Ezeket az óriási szobrokat 1200 és 1500 között állították föl, a saját nyelvükön ugye Moai-nak hívták, és a nagyságát ez az ábra is mutatja, némelyik 20 méter magas is lehet, ez különben a legmagasabb szobor, amit 1620-ban, tehát az utolsók között állítottak fel, és így készítették ugye ezekkel. Nagyon izgatta a kutatókat, hogy hogyan készültek ezek a szobrok, és hogyan szállítottak. Itt lehet látni, az élesebb szeműek láthatják, ugye, hogy a szobrok már ki vannak faragva, de még nincsenek elválasztva a sziklából. Tehát így faragták ki, itt pedig egy ilyen rekonstrukciója a faragás folyamatának. És hát hogyan szállíthatták, ez is egy érdekes kérdés, különböző találgatások vannak. Minden esetre az biztos, hogy háncsokat használtak és fát használtak ezeknek az óriási több tonnás, a legnagyobbak 100 tonnások is vannak, szobrok, moájoknak a mozgatásához. Na most miért is állították fel ezeket a szobrokat? Valószínűleg azért állították fel ezeket a több okból is, egyrészt síremlékek is voltak, jeles vezetők síremlékei, másrészt megmutatták a családnak a presztízsét, az erősségét, hogy mekkora szobrot tud felállítani. harmadrészt pedig valamilyen varázserőt, manna, ugye polinéz nyelven, mannát tulajdonítottak nekik, amik a jólétet, csapadékot és gazdag termést biztosította szigetlakók számára. Így gondolták, hát sajnos nem ez történt, ugyanis ugye nagyon fontos erőforrás volt a szigeten az erdő. A fát mindenféle módon hasznosították, tüzelőfaként, házépítéshez és csónakok készítéséhez, a nyíltengeri halászathoz, nem tudom, említettem már, hogy alapvetően ebből éltek, tehát ez volt a fő táplálékforrás, hogy kint, messze a szigettől a nyíltengeren haláztak. És elkezdték 800 és 1500 között kezdtek az erdők kipusztulni, tehát nyilván ebben a klíma is belejátszott, hogy nem volt azért a klíma a legmegfelelőbb az erdőknek, de azért az erdők az ember előtt ott stabilan megvoltak évszázezreken keresztül, és szép lassan elkezdték az erdőt olyan mértékben túlhasznosítani és kipusztítani, hogy 1400-ban már a legértékesebb pálmafák végképp eltűntek a szigetről, és 1500-ra teljesen eltűnt minden fa a szigetről, és ma sincs tulajdonképpen fásszárú növény a szigeten. Ezen a panoráma képen elvileg lehet látni. Nos, mi volt ennek a következménye? Ennek az volt a következménye, hogy nem tudtak csónakokat készíteni, és nem tudtak kimenni a nyílt tengerekre halászni, bálnákra és más halfajokra, és így már élelemforrásként csak maga a kis szigetnek a mezőgazdasága szolgálhatott. Ráadásul az erdők eltűnésével a madarak is elköltöztek a szigetről, tehát ez az élelemforrás is csökkent. De hogy tovább neveljem a feszültséget, gondoljunk meg, hogy mi történik egy szigettel, ahol nincsenek erdők. Ugye, hát erózió. Az erózió elviszi a talajt, és egyre kisebb a szigetnek a termékenysége, a sziget talajának a termékenysége. És ez éhínséghez vezetett, erőszakhoz, elzavarták a papokat, akik nem tudták biztosítani a jólétet. Megölték a törzsfőnököket, és hát végső soron egyetlen élelemforrásra ugye fanyalodtak, és kialakult a kannibalizmus. Teljes mértékben összeomlott ez a kultúra. 1722-ben fedezte föl őket egy holland hajó, húsvét vasárnapján, innen is a sziget neve, és akkor körülbelül 3000 főt talált a szigeten, majd később Cook kapitány ezt írja róluk, hogy kicsik, szikárak, félénkek és nyomorúságosak. Na most gondoljuk meg, hogy milyen tanulságai vannak ennek a történetnek. Először is nyilvánvalóan mutatja számunkra, hogy gyakorlati példáját adja annak, hogy a környezet pusztulása az visszahat a rajta élő emberekre, az ott élő emberekre, a kultúrára. Másrészt fölmerül a kérdés, és önökbe is nyilván felmerülhet a kérdés, hogy nem vették észre, hogy rossz úton haladnak. Hát ennek én mindjárt két okát is meg tudom nevezni. Az egyik lehetséges ok az, hogy a környezeti változások nagyon lassan zajlanak. Ugye itt az ábrán is látszik, hogy hát az erdőknek a kipusztulása is egy hosszú folyamat volt, ugye? Tehát több száz éves folyamat. Ezt az egyes ember nem tudja érzékelni. Tehát nem érzékeli ezt a folyamatot, és ez általában az ökológiai problémák, környezeti problémáknál is egy visszatérő probléma. A másik pedig, hogy egy olyan vallási, ideológiai rendszerben éltek, amely azt eredményezte, hogy nem tudták észlelni a problémát, sőt, bizonyos értelemben egy 22-es csapdájába kerültek, azaz a helyzetük romlására úgy reagáltak, hogy még több szobrot állítottak föl, még inkább ugye felhasználták a fákat, és ez nem hogy javított volna a helyzetükön, hanem rontott, de ők ezt nem látták, és még inkább így reagáltak. Na most érdemes megnézni, hogy mi történt velük, miután az európaiak felfedezték őket, hát ez egy leányálom. A szokásos dolgok, két hívószó, fertőző betegségek, járványok és rabszolgaság. Egészen odáig, hogy 1872-re már csak 111 őslakó maradt a szigeten. Most a következő témában a környezeti válság okáról szeretnék beszélni, elhagyva a húsvétsziget problémáját. Számos szerző szerint a környezeti válságnak a közvetlen oka a természeti erőforrásoknak a túlterhelése és kimerítése. Például Hardin 1968-ban fogalmazta meg ugye a jól ismert közlegelő tragédiáját, a Perjel a 68 után a magyar fordításnak az évszámát mutatja, tehát ezek magyarul is olvashatók többnyire. És hát a híres közlegelő példája mellett arról is szól ez a cikk, hogy szerinte a környezeti problémának nincs technológiai megoldása, nincs technikai megoldása, és ezzel azt érti, hogy az értékrendszerünk megváltoztatása nélkül nem tudjuk ezt a kérdést megoldani. Dennis Meadows és a felesége is, aki híres környezetvédő, és együtt írták a Római Klub első jelentését 72-ben, a Limits to Growth, vagyis a növekedés határai című könyvet, a Római Klub első jelentését. Itt érdemes fölhívni a figyelmet erre a két görbére, ugye? Ez a görbe a Földnek a, mondjuk így, hogy a biopotenciáját jelenti, és hát erősen csökken. Ez a görbe pedig valamiképpen az emberiségnek valamilyen jólétét, összesített jólétét, átlagos jólétét mutatja, és látjuk azt, hogy a növekedés után egy hirtelen visszaesés következik be, és egészen mélyre lecsökken ez a görbe. Most ez már nagyon régi modell, de a 20 éves évfordulóján is újra lefuttatták, ez egy számítógépes, az első számítógépes szimuláció volt, tehát módszertani szempontból is érdekes volt, és 30 év után újra lefuttatták ezeket a modelleket. Nem lettünk ettől optimistábbak, és Meadows most már azt mondja, hogy lényegében ő 2030-ra mondja a változásnak az évét a modellek alapján. Nyilván ezek szenáriók, nem modellek, tehát azt jelentik, hogy ha semmi sem változik, ha minden úgy megy tovább, ahogy eddig, ugye ez angol úgy mondja, as usual business, akkor ilyen dolgok következnek be, persze nyilván tudunk rajta változtatni, tehát ezek nem determinációk. William Rees és az ő szakdolgozója 1995-ben fogalmazta meg az ökológiai lábnyom fogalmát, az ilyen című könyvükben, tehát az ökológiai lábnyom című könyvükben, és hát erről szeretnék most egy pár szót mondani, mert talán ez kevésbé ismert önök előtt. Az ökológiai lábnyom, ez az ábra talán jól kifejezi a dolog lényegét. Az emberek látszólag kis területen élnek a városban, de a felhasznált erőforrások és a leadott hulladékok miatt ehhez képest óriási nagy területet foglalnak el. Tehát az ökológiai lábnyom az egy olyan számítási eljárás, amely az embernek a természeti környezeti terhelését átszámolja földterületre. Most persze fölmerülhet a kérdés, hogy hogyan tudják mondjuk a benzint átszámítani földterületre, de egyszerű a válasz. Egyszerű a válasz, mondom is. Például, hogy mekkora terület szükséges a biodízel előállításához, vagy mekkora terület szükséges a felszabaduló széndioxid megkötéséhez. Tehát át tudnak számítani minden földterületre, és az ökológiai lábnyom hát segítségével ez történik, és ilyen értelemben az ökológiai lábnyom az a fenntarthatóságnak, illetve a fenntarthatatlanságnak egy numerikus mértékegysége. A mai kor az olyan, hogy szeret mindent számokba kifejezni, tehát nem egyszerűen azt mondjuk most már egy társadalom, hogy fenntartható vagy fenntarthatatlan, hanem pontosan meg tudjuk mondani, hogy milyen mértékben az, és számos ország elfogadta ezt hivatalos mérőszámnak is, a fenntarthatóság hivatalos mérőszámának az ökológiai lábnyom fogalmát. Na most jelenleg az emberiség átlagosan és összesítve, tehát egy nagyon hipotetikus szám persze, ez az egyfőre vetítve, 2,2 globális hektárnyi területet foglal el. A globális hektár az csak annyit jelent, kicsit a magyarban, mint mondjuk az aranykorona, tehát a különböző földterületek különböző produktivitással bírnak, és ezeket kistandardizálják, és így kapnak egy globális hektárt. Na most, ezzel szemben, hogyha minden ember között egyformán elosztjuk a rendelkezésre álló 11,2 milliárd globális hektárt, és az akkori adatok szerint csak 6,1 milliárd fővel számolunk, most már lassan 7 milliárd fővel kell számolni, akkor 1,8 globális hektár jut egy emberre mondom, ha egyformán osztjuk el. Azaz 4/10 globális hektárral többet fogyaszt az emberiség, az egy átlag ember, mint amennyi rendelkezésre áll. Persze felmerülhet önökben a kérdés, hogy hogyan tud az ember nagyobb földterületet hasznosítani a planétán, mint ami rendelkezésre áll. Na most erre két magyarázatot is adhatok. Az egyik az, hogy mint minden organikus rendszert, a bioszférát is túl lehet terhelni. És ezért viszonylag rövid idő alatt több nagyobb erőfeszítésre, több jószágot lehet tőle elvenni, mint egy tartós működés esetén. Másrészt pedig olyan erőforrásokat hasznosítunk, amik évmilliók alatt halmozódtak fel, például a szenet, olajat, földgázt, és ezeket most hirtelen felhasználjuk, és ezzel kvázi megnöveljük, virtuálisan mondom, megnövekszik a bolygónak a földterülete. De hát nyilván ez sem tarthat sokáig. Most ez az ábra térben és időben mutatja, hogy hogyan változik az embernek az ökológiai lábnyoma. A nagyon mély lila, illetve piros szín jelenti a nagyobb ökológiai lábnyomot, és 1961-ben vagyunk, és ekkor a Föld kapacitásának a 49%-át használjuk. És mielőtt tovább mennénk, érdemes megjegyezni, hogy ez azért egy jó, ez egy jó hír, valami jó hírt is mondjak. Tehát nem kell visszamenni az őskorszakba, nem kell visszamászni a fára, mint ahogy sokan vádolják a környezetvédőket, hogy azt akarják, hogy az emberek másznak vissza a fára. Mert 1961-ben még csak a Föld 49%-át hasznosítottuk. Tehát ha úgy tudnánk a környezet terhelésünket korlátozni, mint ahogy a 70-es években történt, akkor tulajdonképpen ezt az állapotot lehetne stabilizálni, és hát akkor is éltek emberek, és nem is feltétlenül boldogtalanul. Na most mi történik 2001-re? Hát nem tudom, mennyire látszik, hogy a piros sok és a száma megnőtt. Itt próbálom egy kicsit, ezt most megint visszaugrok 61-re, és most megint, sajnos nem tudtam jobban megoldani most 2001-re. Tehát látható az, ugye, hogy különösen a távol-keleti területek miatt egyre nagyobb a Földnek a túlhasználata, és most már a Földnek a kapacitásának a 121%-át használjuk. Na most ez a görbe tulajdonképpen ugyanazt mondja, mint az előző, csak egy kicsit egyszerűbben. Ez a kék vonal jelenti a Földnek a biokapacitását, vagy most mondhatjuk azt, hogy egész pontosan hogy egy Földről van szó, tehát itt így virtuálisan azt számolja, hogy hány Földben tudunk számolni, és ez a narancssárga vonal pedig az, hogy hogyan hasznosítjuk, vagy mekkora az embernek az ökológiai lábnyoma, 1961 és 2001 között, és mint látható, 60-ban még csak 50% volt durván, ma már 120%, kb. A 80-as években értük el a Földnek a biokapacitását, és hát a jelentések szerint 2050-ben két Földre lesz szükség, de egy frissebb jelentés szerint már 2030-ban elérjük ezt az állapotot. Na most persze ez a görbe nem fog menni a végtelenségig fölfele, hanem valahol visszaesik, és ilyen görbét már láttunk az előadás elején is, úgyhogy most nagyon nem magyarázom. Ez ugye a környezet kapacitása, ez az embernek a fogyasztása, a környezet terhelése, és valahol itt metszette egymást ez a két görbe, és hogy mi lesz a jövő, az nagyon bizonytalanul hangzik ezek szerint, az előjelzések szerint. Na nézzük a környezeti válság eredetét. A premodern társadalmakban nem volt környezeti probléma, és ennek véleményem szerint alapvetően két különböző oka is volt. Egyrészt az, hogy az embereknek a környezet terhelése lényegesen alacsonyabb volt, mint a rendelkezésre álló biokapacitás. Ezt a közgazdászok úgy mondják, hogy a természet egy szabad jószág volt, és hát ezt számos szerző megfogalmazza. Sőt, például László Ervin arról beszél, hogy kőkorszaki illúzió jellemez ma bennünket, mert hogy a kőkorszakban nem kellett a természettel foglalkozni, azt tudta magát regenerálni, de ezt a gondolkodást visszük, vagy ez a gondolkodás jellemez bennünket ma is, miközben ez ugye már nem lehetséges. Vagy Hans Jonas arról beszél, hogy a hagyományos etika az lényegében csak a közvetlen emberi kapcsolatokat szabályozta, és sem a természetre, sem a tőlünk térben és időben távol levő embereket nem foglalta magába ugye, a hagyományos vagy modern, tulajdonképpen itt van egy bizonytanság, etika. De van egy másik oka is, nevezetesen, hogy nagyon sok közösség ökológikusan viselkedett. Hát a Húsvét sziget lakói nem, de nagyon sokan ilyen hagyományos közösség ökológikus értékrendet követett és így viselkedett. Most Erazim Kohák írt egy híres tanulmányt, amiben az ökológiai tapasztalat változásait elemzi a gazdálkodás tükrében, és most egy kicsit ezt őrá támaszkodva fejtem ki az álláspontomat. Kohák három alapvető gazdálkodási módszert különböztetett meg, a vadászó, gyűjtögető, a mezőgazdás, legeltető és az ipari társadalmat. Nézzük először az elsőt. Ebben az elsőben, tehát a vadászó gyűjtögető kultúrában a természet az egy mindenható, varázslatos képességekkel rendelkezik. Az egyes ember számára, az emberek számára nem hozzáfér, nem megérthető a viselkedése, és isteni sajátosságokkal rendelkezik. Míg az ember az a természet része, és alárendelt és kiszolgáltatott pozícióban van. És hát ennek a kultúrának egy természetes felfogása, vallási felfogása a politeizmus, azaz a sok istenhit. Megpróbáltam sematikusan ábrázolni ezt a gazdálkodást, mind a természet, mind a társadalom, mind a kultúrát figyelembe véve. Ez a három kis kör jelenti a három fontos környezetterheléshez vezető faktort, a népességet, a gazdálkodás jellegét és a fogyasztást, ami egyfajta környezetterhelésben összegződik. Ezt Erik fogalmazta meg, hogy itt egyszerűen lineáris az összefüggés ezek között, és ez elvezet egy, ez terheli a rendelkezésre álló biokapacitást. A sötét színe jelöltem ezt a korlátozó tényezőt, és minél világosabb szint, és általában a korlátozó tényezőket ebben a sémában, és még lesz két ilyen séma, sötét színnel jelöltem, még a korlátok hiányát pedig világosabb színnel. Most nézzük, mi van a kulturális szellemi oldalon. Ugye van a tudás, itt is van bizonyos mértékű tudás, de alapvetően az értékek korlátozó jellegűek, alapvetően korlátozzák a népesedést, a gazdálkodás jellegét és a fogyasztást. Nagyon erősen korlátozzák. És így tulajdonképpen ezek az ősi kultúrák egy negatív hatást fejtenek ki, elég sötét színnel is jelöltem, és hát mondhatjuk azt, persze nem jó, hogy negatív hatást fejtenek ki, de nem biztos. Nem biztos, ugyanis, hogyha alapvetően egy olyan létmódban vagyunk, ugye, hogy van egy erőteljes ökológiai korlát előttünk, akkor nagyon szerencsés, hogyha ezt a kultúra közvetíti. És ilyen értelemben kialakultak fenntartható és ökológikus kis közösségek, amelyek stabilan tudtak alkalmazkodni a környezetükhöz nagyon sokáig. Na most mi a helyzet a pásztorkodó földművelő közösségekkel? Kohák itt arra hívja fel a figyelmet, hogy a természet itt, ami lehet ugye alapvetően vagy a föld, vagy az állat, ugye egy organikus élőlény, egy munkatárs, aki hozzájárul a gazdasági javak előállításához. Tehát valami, ami organikus, amivel hát ennek megfelelően kell bánni, de ugyanakkor a tulajdon tárgya is, és ez ad egyfajta feszültséget ezekben a rendszerekben, ugye, hogy hogyan is kell a természetről gondolkodni. De még mindig gyakran fennáll az, hogy a természet az közvetlenül szent jellegű, vagy valamilyen szent sajátosságokkal bír. Az emberről pedig ugye a jó pásztor, a jó gazda fogalma alakul ki, amit később majd a környezetfilozófia újra felfedez. Na most persze mások más hangsúlyoznak, például a Quinn a híres művében, az Izmaelben azt mondja, hogy alapvető különbség van a meghagyók, azaz a pásztorkodók, és az elvevők, azaz a földművelők között, és az előzőeket ő még fenntartható közösségeknek tekinti, az utóbbiakat már nem. Na most vessünk egy pillantást a zsidó keresztény gondolkodásra, hiszen az különösen fontos számunkra. Itt a természet az nem szent, hanem egyértelműen a munkának a tárgya, és az ember, ugye, aki halhatatlan lélekkel rendelkezik, és akit Isten a saját képére teremtett, az nem része a természetnek, és magasabb rendű éppen ebből adódóan, mint a természet. És ennek a gondolkodásnak egy természetes következménye a monoteizmus, vagy egy Isten hit. Persze maga White is hangsúlyozza, hogy a zsidó keresztény, vagy a keresztény gondolkodásban vannak olyan felfogások, amelyek sokkal ökológikusabbak, és itt Szent Ferencre utal. Illetve egy másik szerző szintén azt hangsúlyozza, Luc Ferry, hogy a középkorban még a természet az közvetlenül szent jelleggel bírt, és hivatkozik ilyen tényezőkre, mint a földanyának a különböző felfogása, az állatperek, hogy az emberi érdekekkel szemben az állatoknak is valamilyen helyet kell biztosítani a földön, a bányászat korlátozása. Hogyha sematikusan ábrázoljuk ezt a gazdálkodási rendszert, akkor ugye az anyagi szférában ugye ezek a tényezők láthatók, a népesedés, gazdálkodás, fogyasztás, amely környezetre is vezet, illetve szemben a rendelkezésre álló biokapacitással. Mit látunk a kulturális szférában? Növekvő tudományos tudás, de még alapvetően korlátozó értékek vannak, illetve egész pontosan azt tudom mondani, hogy még a népesedést ott már egyáltalán nincs korlátozás szemben a korábbi közösségekkel, hanem itt erőteljesen ösztönöznek a népesedésre. A gazdálkodással kapcsolatban megvan ez a felemás dolog. A fogyasztásnál még egyértelműen egy korlátozás jellemzi ezt a kultúrát, és még mindig fönnáll ilyen értelemben egy negatív kulturális hatás, és ez valamiképpen még mindig visszaadja azt, hogy ökológilag is egy korlátozott térben állunk, tehát tulajdonképpen közvetíti ezt a korlátot az emberek számára. A természeti korlátot közvetíti a kultúra. Most mi történik a modern társadalmakban? Hát itt jelentős változások zajlanak le, ugye? Mind a fizikai, tehát mind a társadalmi struktúrában, mind pedig a szellemi életben. Ezeket a változások nagyon szorosan összekapcsolódnak, de én tematikus okok miatt külön tárgyalom, és fölhívom a figyelmet, hogy természetesen nem minden változás rossz. Már most előre szeretném mondani, mert egy kicsit majd úgy tűnik, ugye, hogy most kialakulnak a fenntartható társadalmakból a nem fenntartható társadalmak, de vannak olyan változások, amik ettől függetlenül kívánatosak, mit tudom, az emberi jogok, vagy a demokratikus változások. De itt mi most csak a természet és a társadalom összefüggésére koncentrálunk. A szellemi kulturális változásokban 4 pontot ragadtam ki, ami ebben a korban történik, és akkor ebben a sorrendben is haladok velük kapcsolatban. Hankis Elemér a Proletár Reneszánsz című munkájában nagyon érdekes koncepciót vett föl, arra vonatkozóan, hogy tulajdonképpen a reneszánszban már megfogalmazódtak azok az értékek, ami ma is jellemzik az embereket. Az igazi különbség az volt, hogy akkor a Firenzében néhány száz ember vallotta, ma pedig lényegében az egész világ. És hát mik ezek az életmódra vonatkozó utasítások, kulturális sugallatok. A hagyományos keresztény felfogás, ugye fogom most először összefoglalni, korlátozd a vágyaidat, dolgozz, élj takarékosan, becsüld meg azt, ami van, teljesítsd a kötelességeidet, engedelmeskedj. Ezzel szemben az új értékrendben, az életmódra, az életvezetéssel kapcsolatban pedig a következő értékek. Éld ki szabadon vágyaidat, élvezd az életet, fogyassz, szerezd minél többet, védd meg jogaidat, légy független és autonóm. És a következő dia is még ugyanezt a táblázat épül, és most már csak az új értékeket mondom, törj ki az adott keretek közül, hódítsd meg a világot, ez talán a legfontosabb, ugye, hogy a keretek közül, ugye a természeti ökológiai szempontból, a keretek közül akarunk kitörni, nem akarjuk elfogadni, hogy keretek vannak, amik az életünket korlátoznak. A gazdagság az igazi siker, az élet jó, nagyszerű kaland, az élettel törődj, ártatlan vagy. És nézzük egy másik, ettől független a későbbi kulturális hatást, a mechanikának a kialakulását. Azért írtam ide ilyen sok szerzőt, hogy ez jól szemléletesen mutatja önöknek, hogy a 17. században a mechanika kialakulásában egy forradalom történt, kialakul lényegében a mechanika tudománya, és ebben talán 2 szemét lehet kiemelni, egyrészt Galileit, akinek a természet felfogása abban változik, hogy a korábbi minőségi szempontokról a mennyiségre helyezi hangsúlyt, és egy idézet, a természet könyve a matematika nyelvén íródott, és a betűk nem mások, mint háromszögek, körök és más geometriai alakzatok. És majd a század végén Newton fogalmazza meg a mechanika végleges formáját. Most az újkori filozófiában mi történik a 17. században? Itt is több szerzőt tüntettem fel, és hát ők a géniuszok, és az ő tudásukat persze egyetemek ezrei közvetítik. Tehát itt nem csak egy kulturális szellemi hatásról van szó, ugye, hanem ez a társadalom egészétre visszahat, ugye, úgy a mechanika, mint a filozófiai gondolkodás. És itt talán Descartes-ot lehet kiemelni, aki már 1637-ben megfogalmazza a mechanikai tudományának a filozófiai következményeit és vonatkozásait, és egy idézet, amidőn egy óramű az órákat mutatja, azon kerekek segítségével, amelyek szerkezetét alkotják, ez számára ugyanolyan természetes, mint egy gyümölcsfa számára az, hogy termést hoz. Most az újkori filozófiát általában ismeretelméleti szempontok alapján úgy szoktuk bemutatni a hallgatóknak, hogy különbséget teszünk kontinentális és angolszász, racionális és empirikus filozófia között, de környezetfilozófiai szempontból nem ez a fontos, hanem az a fontos, hogy mind a két oldal a tudományos alapokon álló tudást akarta, csak az egyik oldal ugye ezt empirikus úton látta megvalósítani, a másik oldal pedig racionális úton. És miért volt fontos a tudományos alapokon álló tudás? Azért, hogy a természet feletti uralmat megszerezzük. És ezzel kapcsolatban akkor három reprezentatív filozófusról beszélek. Bacon híres szállóigéje a tudás hatalom, ami egyrészt előfeltételezi azt, hogy mindenről tudunk tudást szerezni, minden megismerhető. Ez azért a hagyományos társadalmakban nem így gondolták. Ugye, ahol a világ varázslatos volt, mitikus volt, ez egyáltalán nem egy evidens gondolat, ez az újkorban fogalmazódik meg. És hát maga ez a szállóige azt is kifejezi, hogy a tudás hatalom arra, hogy a természet fölött uralkodjunk. Az Új Atlantis egy híres könyve, ha tetszik, egy olyan utópia, az első olyan utópia, ami arról szól, hogy ha az emberek a tudomány és a technika útját követi, akkor nagy boldogságban élhetnek. A következő szerzőnk Descartes. Descartes a teremtett világban két szubstanciát különböztet meg, a kiterjedt dolog és a gondolkodó dolgot, és a természet az tisztán mechanizmus, és teljes mértékben a kiterjedt és szubstanciája alá tartozik. Az ember viszont nem, mert az ember az egyidejűleg a kiterjedés és a gondolkodás szubstanciájával jellemezhető. Néhány idézet, hogy ne csak a levegőbe beszéljek. Olyan szubstancia vagyok, amelynek lényege nem egyéb, mint gondolkodás. Vagy egyetlen dolgot veszed csak észre magunkban, ami jogosan indokolja önmagunk becsülését, az szabad akaratunk használatát, és az uralkodást akarásaink felett. Már itt megjegyzem, hogy a Descartes-i filozófiában a ráció ugyanúgy uralkodik a saját testén, mint ahogy uralkodnia kell a külvilágon, a természeten. Nincs különbség, ugye, hiszen mind a kettő csak kiterjedés, és a ráció mind a kettőn tud uralkodni. És ez a hosszú idézet, amit nem fogok felolvasni, expressis verbis is megfogalmazza a modernitás lényegét, azaz, mert el lehet jutni olyan ismeretekhez, amelyek alkalmasak arra, hogy a természetnek mintegy uraivá és birtokosaivá váljunk. És itt különbséget tesz a korábbi spekulatív filozófia helyett, ami ezt nem szolgálta, a jelenlegi gyakorlati filozófia között, ami segítségével a természetet tudjuk uralni. A következő szerző Locke, ő a természetről való véleményünket gazdaságfilozófiai szempontból egészíti ki, és három dolgot hangsúlyoz, az, hogy a természeti javak bőségesek, hogy önmagukban értéktelenek, és csak megmunkába hasznosak. És néhány idézet, dacára annak a bőségnek, amit Isten adott, vagy maradt még elegendő és ugyanolyan jó föld, sőt több. Na most, Locke esetében ezek a természeti állapotra vonatkoznak, de Adam Smithnél ez már a saját korára vonatkozva fogalmazza meg, hogy semmi sem hasznosabb a víznél, de vásárolni vagy cserébe kapni jóformán semmit sem lehet érte. Miért is? Mert bőségesen áll rendelkezésre, és a közgazdaságtan egyik alaptörvény, amiből sok van, annak kisebb az értéke. Szemben a gyémánttal, aminek ugyan nincs használati értéke, de mégis milyen él. És hát visszatérve Lacra, ugye megfogalmazza a munkaérték elméletet, egyetlen ákra megművelése 10-szer annyit hoz, mint amennyit egy épp oly gazdag, de köztulajdonában parlagon heverő föld. Ez tulajdonképpen azt mondja nekünk, hogy a természetet meg kell munkálni, mert ezáltal növeljük annak a hasznosságát. Ezzel az a probléma, hogy a természet közvetlenül is hasznos, gondoljunk csak a lélegezhető levegőre, az iható vízre, a klímára, az ózonpajzsra. Amikor ezeket mi megmunkáljuk, azaz átalakítjuk, akkor lehet, hogy sokat nyerünk a gazdasági oldalon, a gazdasági javak terén, de elveszítjük ezeket. Ezt most gyakorlatilag ezt tapasztaljuk most is. És ez esetleg egy olyan világhoz vezet, ahol majd nagyon sok ilyen kis kütyünk lesz, csak éppen lehet, hogy egy mesterséges térbe tudunk csak élni, és nem tudunk kimenni a szabad levegőre, mert az már halálos lesz. Na most, és ne felejtkezzünk el ezen a dián, hát ez segít nekünk felidézni, hogy az ipari társadalomnak is van egy természet felfogása, és ez arról szól, hogy az ember és a természet közé belép a gép, és ilyen módon a természetből nyersanyag lesz. Tehát az emberek, a gazdálkodó ember így érzékeli a természetet, mint nyersanyag, lelőhely, és esetleg később, mint hulladék lerakóhely. Na most, hogyha gyorsan áttekintjük ezt a három különböző megközelítést, akkor a metafizikus dualista gondolkodásból az következik, hogy a természet nem szent, hogy alacsony rendű, hogy tiszta mechanizmus, ebből adódik, hogy determinált, és ebből adódik az is, hogy uralható. A gazdasági oldalról az jön, a gazdaságfilozófia oldalról az jön hozzá, hogy bőséges, és önmagában értéktelen, illetve hát csak megmunkálva hasznos, és az ipari gyakorlatból pedig az következik, hogy pusztán nyersanyag. Tehát ez egy nagyon koherens kép a természetről, csak hát nem biztos, hogy helyes. És az ember ezzel kapcsolatban, pedig hogy ezzel párhuzamosan nem része a természetnek, hiszen egy racionális lény, magasabb rendű, mint a természet, szintén a ráció miatt, és szintén emiatt képes uralni a természetet. Úgy gondolom, hogy ez a modernitásnak az alapképlete, és nagyon sok változás történt az elmúlt 400 évben, de ezen az alapképleten nem történt változás. Tehát ezek a legmélyebb előfeltevéseink a világról, és nem biztos, hogy ez ennek segítséggel ezt a problémát kezelni tudjuk. Na most persze gyakorlati strukturális változások is történtek. A kékkel jelölt fogalmakra képeket is tudok mutatni. A legdrámaibb a népesedésnek a változása. Ugye itt van a modern kor, és látható, hogy még a népesség az körülbelül enyhén emelkedő volt, itt drámaian megváltozik, és szinte függőlegesen növekszik. És nyilvánvaló, hogy egy növekvő népességhez egy növekvő társadalom kell, tehát egy egyensúlyi, vagy egy stacionárius társadalom az előfeltételezi azt, hogy a népesség sem növekedjen. És az urbanizáció, az ipari forradalom mindent átalakít. Környezetfilozófiai szempontból fontos a gyarmatosítás. Ez az ábra azt mutatja, hogy a különböző színek azt mutatják, hogy Anglia mikor gyarmatosítja ezeket a területeket. Itt pedig egy festmény erről. Azért fontos, mert ugye arra utal, hogy ebben a korban a vezető nyugati hatalmak, elsősorban Anglia és kisebb mértékben ugye Spanyolország, Hollandia, már a saját területük által biztosított erőforrások már nem elégségesek, és azért szükségük van arra, hogy új erőforrásokat vonjanak be az életszínvonaluk, az életmódjuk fenntartásához. Nyilván a nagyobb terület egy nagyobb presztízs és hatalmat is jelent, de alapvetően van egy ilyen mozgató rugója is, ugye, a gyarmatosításnak, hogy új erőforrásokhoz jutni, és az erőforrások egyrészt a természet által adott erőforrások, másrészt pedig az ott élő emberek által nyújtott erőforrások. Tehát kialakul a növekedés, a fejlődés és a haladásnak a koncepciója, és ezt az újkor utáni filozófiák is megerősítik. A felvilágosodás filozófiája is, például Condorcet, vagy később a marxizmus, ami nagyon sok szempontból konfrontálódik, nagyon sok sajátosságával a modernitásnak, vagy legalábbis a tőkés gazdálkodásnak, de ezzel, amiről most beszéltem, nem. Vagy a pozitivizmus, ez mind-mind ugye a növekedés, fejlődés, haladás gondolatában van. De van egy elemi tapasztalat is, a nyugati ember számára, az, hogy még soha ilyen sokan ilyen jól nem éltünk. Tehát biztos, hogy jó úton haladunk, és ezt kell folytatni. Nyilván a gyarmatosított emberek ezt nem teljesen így látták. És hogyha sematikusan ábrázolom ezt a struktúrát, akkor a szellemi oldalon azt szeretném kiemelni, hogy nagyon erősen fejlődik a tudományos tudás, azaz eszközök állnak rendelkezésre arra, hogy az értékek átalakulását, ugye ezeket a pozitív visszacsatolás sugalló értékeket realizálja a közösség, a társadalom. És szinte minden téren, de különösen a fogyasztás és a gazdálkodás terén egy nagyon erős pozitív ösztönzést kapnak az emberek. A népesedés kérdése az, hogy az embernek a magánügyévé az autonómiájává válik. És összességében egy pozitív visszacsatolás történik, pozitív üzenetek jönnek a kultúra részéről, de van egy alapvető probléma, hogy ettől nem változik az alapvető helyzet, hogy egy véges, korlátozott térben élünk. Tehát most már a kultúra nem közvetíti ezt az ökológiai szituációt. Itt van egy éles különbség, és hát ebből ez nem csak problémák adódnak ebből, ugye, hanem a megoldásra is nehezen tudjuk a problémát megoldani. Tehát két paradigma van. Egyrészt van 400 éve az extenzív növekedés paradigmája, amely jelenlegi formájában a fogyasztói kultúrában jelentkezik, és ez a fogyasztói kultúra most ma már a globalizáció révén ma már a világ minden szegletét áthatja, és ennek az a paradox következménye, hogy olyan korábban fenntartható társadalmak, például a távol-keleti társadalmak ma már ennek a paradigmának az élharcosai váltak. Tehát ebben a kb. 400 éve meglévő paradigmában jelennek meg a 60-as évektől kezdve a különböző szerzők, akiket már az előadás elején említettem, és lassan létrehoztak egy másik gondolkodási rendszert, amit lehet környezetcentrikus vagy zöld gondolkodási rendszernek is nevezni, amely alapvetően különbözik ettől a növekedéscentrikus elképzeléstől, hiszen az előbbi számára a növekedés a természetes állapot, és a nem növekedés az egy abnormális, míg a környezetvédők úgy gondolják, hogy egy véges térben nem lehetséges végtelen növekedés, tehát az állandósult állapot az ideális, a kívánatos, a fenntartható, és a növekedés az abnormális. Most ez természetesen... Ennek próbálnak szintéziseket keresni, egy ilyen lehetséges szintézis a fenntartható fejlődés, de ezzel nagyon sok probléma felmerül. Minden esetre az kétségtelen tény, hogy ez a két paradigma ellentétes utasításokat, ellentétes értékeket közvetít, és ez egyrésztről egyfajta zavarodottsághoz, értékvesztéshez vezet, másrésztről, és ez rossz nyilván, másrésztről viszont lehetőséget ad arra, hogy szembenézzünk a környezeti problémákkal, hogy kialakuljon egy válságtudatunk, és hogy hát figyeljünk az intő jelekre, és ne járjunk úgy, mint a Húsvét-sziget lakói. És hogyha egy tanulságot akarok megfogalmazni az előadásom végén, akkor talán azt emelném ki, hogy egy olyan kultúrában és értékrendben élünk, ami nem tesz lehetővé azt, hogy a környezeti problémákkal szembesüljünk. És köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük docens úr előadását, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket.
Nagy érdeklődéssel hallgattam a sok területet felülelő, roppant érdekes előadást, de valahogy föltűnt nekem az, hogy az evolúció szót tanár úr úgy tulajdonképpen egyszer se említette. Nekem volt módom egy pár évvel ezelőtt tanárunknak egy könyv bemutatóján olyan pessimista mondatokat mondani, hogy a evolúció végét kihalásnak nevezzük. Most szeretnék arra tulajdonképpen kérdést kapni, hogy ez a környezeti dolog, most válság, vagy katasztrófa lesz előbb-utóbb belőle, nem tudni. Ennek van-e valami köze az emberiség, vagy a társadalmak evolúciójához? Nem hiszem, hogy tanár úr kreacionista lenne, ezért nem említi az evolúciót.
Én úgy gondolom, hogy alapvetően ma már az emberiség nem evolúciós úton fejlődik, hanem kulturális úton. Vagy legalábbis a kultúrának a hatása az sokkal erősebb és szembetűnőbb, mint az evolúciós hatások. Nyilván vannak mikroevolúciós tendenciák, tehát a horvátok már egyre magasabbak, meg mit tudom én, tehát vannak ilyen változások. Tehát van egy mikroevolúció is, de maga a társadalom alapvetően már a kultúrától, a kultúra mozgatja. És hogy ezt a kultúrát és az evolúciót hogyan lehet összeegyeztetni, én azért nem beszéltem evolúcióról, mert úgy gondolom, hogy itt már nem evolúciós hatások, nem kihalások vannak, ugye, és szelekció. Végül is életbe tartják azokat a társadalmakat, amik eladósodnak nagyon. Tehát nincsenek már ilyen értelemben, nem érzem ennek az analógiának az ember esetében a relevancia. Lehet, hogy amikor a civilizáció visszábesik, akkor megint előjönnek ezek az evolúciós hatások. Ugye, tehát ez lehetséges. De alapvetően úgy gondolom, hogy a tudaton keresztül történnek most már ugye a lépések, és ezért nem is említettem az evolúciót az ember esetében.
Egy egészen rövid és szubjektív kérdésem lenne. Kicsit meglepődtem, mert olyan hirtelen fejeződött be az előadás, és azt szeretném kérdezni, hogy te magad hogyan képzeled a jövőt? Nyilván szubjektív, mert sokféle lehetőség van, de a saját véleményedre vagyok kíváncsi.
Hát megmondom őszintén, engem megráznak ezek az előrejelzések, tehát én ezt sokáig nem is akartam ezeket úgy felfogni, hogy ez most már ennyire közel lenne, tehát, és nagyon bízok benne, hogy ez még csak a számítógépek produkálják ezeket a kimeneteleket. Hát nagyon nehezen tudok erre válaszolni. Tehát itt egy versenyfutás történik, mert látjuk, az utolsó 50 évben nagyon drámai mértékű leromlás történik a természet és a környezetben. Másrészt meg az utolsó 50 évben a környezeti tudatosság is nagyon robbanásszerűen elterjedt. És hát végül is a modern társadalom kialakulását is egy értékrend, vagy egy szellemi mozgás előzte meg. Tehát én elvileg látok rá lehetőséget, hogy ez a szellemi mozgás, ez a zöld mozgás, ez olyan erőssé válik, hogy végül is gyakorlati megoldások születnek. De mindenképpen azt is látom, hogy van egy versenyfutás. Tehát a leromlás is nagyon felgyorsult, és hogy most melyik oldalra billen a mérleg, az nyilván optimista vagyok, ugye a remény hal meg utoljára, bízunk benne, hogy nem ezek a vészjósló szenáriók valósulnak meg.
Egy egész rövid kérdésem nekem is van. A magyaroknak mekkora az ökológiai lábnyoma?
Hát a magyarok ökológiai lábnyoma az 3,5, mondjuk az amerikaiaké az 9,6, a nyugat-európai átlag az 6,6 és 7 között van, Romániáé, most ezek 2003-as adatok, azóta mi történt, az most jelent meg éppen, most jött ki a legújabb fölmérés, Romániáé ebben 2,2 volt, Ausztriáé az 4,5, tehát így hozzávetőleg.
És egy egész...
De most ez a 3,5-tel is tulajdonképpen, ez önmagában nem föltétlenül, tehát egyrészt viszonyíthatjuk az eredeti 1,8-as értékhez, de viszonyíthatjuk a számunkra rendelkezésre álló ökokapacitáshoz, és itt az a paradox helyzet, hogy ezen túl vagyunk, tehát mi túl vagyunk a saját ökológiai kapacitásunkon, és ahogy az osztrákok is túl vannak, a románok éppen ott vannak, ott viszonylag nagy, a Romániában viszonylag nagy az ökológiai kapacitás, és érdekes, hogy mi éppen annyival vagyunk túl a saját kapacitásainkon, természeti kapacitásunk, mint az osztrákok. Noha azok egy magasabb szinten állnak, de ők nagyon ökológikusak. e felmérések szerint. Miközben mondjuk olyan országok, mint Norvégia, vagy Finnország, vagy Dánia, nagyon magas az ökológiai lábnyoma. Pedig amúgy nagyon zöldek. De ez is egy érdekes ellentét.
Köszönöm szépen. Kedves közönségünk, köszönjük egész éves figyelmüket, szeretettel várjuk Önöket a következő szemeszterben is. Viszontlátásra!